Tehát elnök úr, főigazgató, aztán főigazgató úr, én most egy viszonylag kisméretű, időtartamát tekintve is kisméretű iratanyagról, a 48-49-es szabadságharc iratanyagáról, ennek a kutatási tanulságairól, illetve arról szeretnék beszélni, hogy hogyan fordulhat a helyzet a rosszról még rosszabbra. Ennek az iratanyagnak a tartalma, vagy a története ez talán egy kicsit ezt fogja megmutatni, illetve azt is, hogy az eszetlen levéltári átrendezések, ezek milyen következményekkel járhatnak a kutatás számára. Ugye a 48-49-es szabadságharc iratanyaga az kicsit hasonlít mondjuk a diplomatikai levéltára, hiszen lezárt egységről van szó. Nem nagyon volt előzménye, hiszen ugye a 48-as minisztériumok anyaga az csak kis tekintetben folyamatos a megelőző feudális kori állami közgatási szervekével, és hát ugye 1849. augusztusa, illetve októberek között az ismert sajnálatos események miatt a folytatás is elmaradt, tehát hogy ilyen módon egy zárt anyagnak tekinthető. A császári királyi hatóságok már 49 nyarán, illetve 49 őszén elkezdték begyűjteni az iratanyagot, mind a sajátjukat, mind pedig ugye a magyar iratanyagot. A magyar iratanyag egy része az a Kossuth archív, ugye Kossuth volt a legfőbb lázadó, tehát róla nevezték el ezt a levéltári összességet, a Kossuth archívban a Haushofen Staatsarchivba került, a hadműveleti iratanyagot pedig a Kriegsarchivba, az Alte Feldakten különböző sorozataiba helyezték el. A begyűjtés azonban nem volt teljes, Magyarországon maradtak a hadbírósági anyagok, illetve ezeknek a mellékletei, és valamilyen rejtélyes oknál fogva itt maradtak a 48-49-es minisztériumi anyagok, legalábbis ezeknek a többsége. Ezekről tudjuk, hogy 1860-tól kezdve a helytartó tanácsi, majd pedig a miniszterelnökségi levéltárba kerültek. Kivételt képezett a belügyminisztérium elnöki anyagának a 48-as része, ami valamilyen rejtélyes oknál fogva a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárába került. Az anyag gyakorlatilag 1919-ig, 18-19-ig nem nagyon volt kutatható, bár időnként bele-bele nyúkáltak a kutatók, illetve a hivatalos szervek is. Például az 1867 után felállított Honvéd segélyalap, ahol ugye volt honvédeket, illetve ezeknek a hozzátartozóit segélyezték, itt az igazolások kiadásához igazolható módon a Honvédelmi Minisztérium anyagát használták, illetve a 10-es évek elejétől már különböző kutatók, például a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, vagy akár a Hadügyminisztérium, vagy Honvédelmi Minisztérium anyagát is nézték. A szűkebb témámra áttérve, ugye itt most a hadműveleti, illetve a katonai jellegű iratanyagról lenne szó, mint említettem, ezek a Kriegsarchivba, az Alte Feldakten sorozatába kerültek, és itt nagyon érdekes módon egyszerre volt egy proveniencia, illetve egyszerre volt egy pertinencia alapú rendezése ezeknek az anyagoknak. Ugye bekerült például a császári királyi fővezérségnek a teljes iratanyaga, ennek volt két fő iratsorozata, az általános, ami ilyen politikai, vegyesen katonai jellegű, illetve a kimondottan hadműveleti, vezérkari jellegű iratanyag, és ezekből hoztak létre különböző mesterséges egységeket, amelyek részint tematikus, részint pedig kronológikus egységet alkottak. Volt külön a fősereknek, az egyes hadseregeknek, hadosztályoknak, dandároknak, és amikor már végképp semmi nem jutott eszükbe, akkor Sonderbestand néven egy helyre benyomtak egy csomó mindent, azt találjon meg benne valaki, amit akar. Az anyag folyamatosan bővült, de miután ugye számozva volt évszám, hónapszám, azon belül ugye folyószám, hogyha nem tudták a hónapot, akkor ráírtak egy 13-ast, aztán találja ki mindenki, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát miután ugye nem lehetett újabb és újabb számokat beiktatni, ezért 1/2, 1/3, A, B, C, D, vagy A, D, B, C, C, stb. Számokkal látták el a kutatók őszinte örömére. Amit már végképp nem tudtak besorolni, azt viszont meghagyták a proveniencia szerint, például az Army Oberkommando, tehát a hadsereg parancsnokság anyagából minden, aminek nem volt primér katonai jellege, az megmaradt ebben a számsorrendben, igaz, hogy az anyagnak körülbelül a fele nem volt ott található. Ezekben voltak magyar provenienciájú iratok is, amelyek valahogy utólag kerültek elő, sőt voltak benne hamisítványok is, ugye két ilyet én magam találtam a későbbi egyben. Na most ugye a Bádeni Egyezmény következtében ezekből az anyagokból kiemelték a magyar provenienciájú anyagokat, és még így is maradt bennünk bőven, csak milyen példát, Cseremiszki Miklós, aki korábban a magyar kamarának, illetve a kancelláriának az alkalmazásában állt, és még besukó is volt a reformkorban, ugye 48-49-ben lelkes magyar hazafile, ő megírta a naplóját a 48-49-es eseményekről, miután az első felét németül írta, ezért az ott maradt Bécsben, második felét magyarul írta részben, ezt viszont hazahozták. Rázgat áll az egyik pozsonyi vértanú, ugye az ő haditörvényszéki irat mellékletei, ezek valamilyen rejtélyes oknál fogva a szerénységi és szlavónéli főhadparancsnokságnak az anyagában található, tehát több száz kilométerre ugye a cselekedet elkövetésének a helyszínétől. Nagy valószínűsége azért, mert a Pressburger Zeitungnak néhány számát is mellékelték, és ezekben voltak délvidéki tudósítások. Vagy a legkedvesebb példám, ez ugye a Lambertnél 1848. szeptember 28-án a Pesti hajóhídon történt megnyüstölés alkalmával talált iratok. Ezekből ugye azokat, amelyek magyar nyelvű uralkodói kéziratok voltak, ezeket hazahozták, amelyek német nyelvűek voltak, ezek ott maradtak, hiába van mindegyiken rajta a Honvédelmi Bizottmány iktatószáma. De például a Schwarzenberg hagyatékban, vagy a Bach hagyatékban, illetve az egyéni hagyatékokban is maradtak anyagok. Tehát nagyjából így állt össze ez a bizonyos anyag. Ugye a Badeni Egyezmény következtében a magyar hadműveleti iratanyag, tehát az Akten der Insurgenten Armee különböző alcímek alatt ez hazakerült, illetve ezek a magyar provenenciájú töredékes iratok is, de voltak még egyéb elrémisztő példák. Például azoknak a császári királyi csapatoknak az iratai, amelyek a magyar oldalon harcoltak, de még rá volt írva, hogy KK, mit tudom én, 34. gyalogezred, az kimaradt, vagy hogyha valaki német nyelven jelentett, ami mondjuk a tisztikarnak azért viszonylag gyakran előfordult, azok egy részét is kihagyták. Ugye a magyar iratanyagnak egy érdekes része a Vörös Antalnak, Kossuth Lajos titkárának a gyűjteménye, ami már bekerült a 19. század végén az országos levéltárba. Ezt Hölgyes levéltárosok az 50-es években úgy gondolták, hogy ezt ugye szét kell osztani különböző helyekre, na hát aztán ebből lettek ám cifraságok. Ugye ezek egy részén rajta volt a Honvédelmi Bizottmány, illetve a kormányzó elnökség vagy a miniszterelnökség iktatószáma, ezeket beosztották nagyon helyesen az a megfelelő sorozatba, viszont tudjuk, hogy ahol az erdőt vágják, ott hullik a forgács is, több tucat iratról tudunk, ami egyszerűen felszívódott. Tehát, hogyha valami lelkes magyar kutató ezeket nem másolta volna le a 30-as években, akkor például szemere verte a miniszterelnök 12 levele Kossuth Lajoshoz úgy eltűnt volna, mint a pinty. Ugye a levéltári átrendezésnek a megalapozottságát két példával szeretném itt még mutatni. Az egyik Andrássy Gyula 1849. szeptemberében, egy hónappal ugye a fegyverletétel után, egyszerre írt Kossuth Lajosnak és Görgei Artúrnak. Ugye Kossuth Lajos megkapta ezt a levelet, Görgei Artúr természetesen nem, Kossuth Lajosnál gondolt Vidinben, Hajnal István még innen publikálta a Kossuth emigráció Törökországban kötetében. A nagyeszülő levéltárosok, és itt most természetesen a jelenlévő kivételt képeznek, ezt a proveniencia elv alapján berakták a Görgei levéltárba, ahol ott ugye Görgei Artúr a büdös életben nem kapta meg ezt a levelet. A Vörös Antal gyűjteményből osztották be így. A másik ilyen példa, Mészáros Lázár, honvédelmi miniszter, a felsőtiszai hadtest parancsnoka, 49. január 5-én a szokásosan elszenvedett hassai vereség után írt egy levelet Görgeinek, amelyben hát ugye fölvilágosította őt a történtekről. Ezt ugye el is küldte, de valahogy a futárnak valószínűleg nem volt kedve a felvidék felé venni az útját, lement Szolnokra, onnan pedig Debrecenbe. És így bekerült a levél ugye a Kossuth titkárának, a Vörös Antalnak az iratgyűjteménye, ezt is a levéltári átrendezésnél sikerült visszahoztani a Görgei levéltárba, tehát úgy tűnik, mintha Görgei megkapta volna, ahol soha nem járt a kezében. A helyzet aztán az 50-es években még tovább súlyosodott, ugye tudjuk, hogy a nemzetközi helyzet fokozódott. A Magyarországos Levéltárban Ember Győző ekkor végezte el a 48-49-es anyagnak a feltárását, és ez egy nagyon alapos levéltári leltár volt, tisztelet, becsület, tehát ezt most minden gúny nélkül mondtam kivételesen. Itt ugye számba vették a különböző hivatalos szerveknek, minisztériumoknak, egyebeknek az iratanyagát, és hát megállapították, hogy itt bizony vannak olyan iratok, amelyeknek nem feltétlenül az országos levéltárban lenne a helyük, hanem a hadtörténeti levéltárban, hiszen priméren katonai jellegű iratanyagról van szó. És a hadtörténeti levéltárban is átnézték ezt a Bécsből hazakerült anyagot, és ott is rájöttek arra, hogy itt is vannak olyan iratok, amiknek nem a hadtörténeti levéltárban, hanem az országos levéltárban lenne a helye. Ugye például a császári hatóságok, amikor az iratanyagot rendezték, akkor előszeretettel emelték ki a központi hatóságok anyagából, Honvédelmi Bizottmány, miniszterelnökség, kormányzó elnökség, vagy akár a Honvédelmi Minisztérium, a kimondottan hadműveleti jellegű iratanyagokat, a Görgei, a BEM, Perzel, stb. Hadi jelentését, és ezt berakták ebbe a kronológiai, vagy félig meddig kronológiai sorozatba. Ugye ezek egy részén rajta is volt az eredeti iktatószám, tehát ki lehetett őket szeregetni, ezt visszaadták az országos levéltárnak, nagyon helyesen egyébként. A baj csak az, hogy nem volt következetes a dolog végrehajtása, tehát máig is egy ilyen 50-60 darabot lehet találni eredeti iktatószámmal. Majd pedig, hát mint említettem, hogy az országos levéltár és a hatóhatalmi levéltár megállapodott azzal, hogy abban, hogy megpróbálják ezt az anyagcserét megoldani. Ugye megállapítható, hogy 16 különböző katonai hatóságnak az iratanyagát adta át az országos levéltár a hadtörténeti levéltárnak, ebből mostanság már csak 12 van, mert 4-et az 50-es években visszaadtuk Jugoszláviának, csak azért, mert Jugoszlávia területi illetékességéhez tartozó alakulatoknak a az iratanyagáról volt szó. Például az Eszéki Dandár parancsnokság, ami ugye magyar volt, azt megkapták szintén, azóta se tudjuk, hol van. A többiek között ugye olyanok voltak, mint a 63. honvédzászló, a Német Légió, a debreceni, szolnoki, ungvári térparancsnokság, a munkácsi várparancsnokság, az aradi nemzetőrség, a szentannai hadfogadókormány, az ungmegyei hadfogadókormány, és még folytathatnám a dolgot, a felső-tiszai hadtestnek az iratanyaga, és voltak olyanok, amelyek az országos levéltáron belül kerültek egyik szekcióból a másikba áthelyezésre, például a bemiratai eredetek itt voltak, de jelenleg az R szekcióban találhatók, vagy ilyen volt például a 49. januárjában létrehozott országos főhadparancsnokság, ez a katonai sóhivatal gyakorlatilag, tehát ez a ugye kisernyőt valóvá ki kellett nevezni, és akkor csináltak neki egy külön hivatal. Azonban az átadás nem volt következetes, ugye, hogy más nem mondjak, a Német Légió anyagát átadták, a Lengyel Légióét nem. A Görgei Artúr két csomónyi iratanyaga a H115-ben, amely nem miniszteri jellegű iratanyag, hanem ugye a fővezérség, az április-májusi fővezérség iratanyaga az ott maradt, és a csomónak az elején ott van az országos főhadparancsnokság iratanyagának egy része is, ami ugye egyébként átkerült a hadtörténeti levéltárba. A Kmetti hadosztály iratanyagának egy része már eleve a hadtörténeti levéltárban volt, a másik felét azt viszont ott tartották az országos levéltárban, és ezek még dátum szerint sem válnak el egymástól, tehát mindegyik 49 májusában elindul és 49 augusztusáig tart. Ugyanezt történt a felső-tiszai hadtest egy csomónyi anyagával, és hát a különböző vegyes anyagok vagy vegyes iratoknál is találhatunk ilyeneket. Ugye a vegyes iratok azok, amikor a levéltár most már végképp megunta az anyag rendezését, és akkor ott rakja a végére. Ez egyébként nem magyar specifikus, tehát bízban is a legérdekesebb dolgokat szoktam találni. Ugye, hogy tovább bonyolítsuk a dolgot, a hadtörténeti levéltárban viszont volt egy olyan iratanyag, aminek meg az országos levéltárban lett volna mégiscsak a helye. A hadügyminisztériumnak az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb osztálya az a táborkari vagy a vezérkari osztály volt, ugye elvileg a hadműveleti jellegű iratanyagot, utasításokat, hogy gyűjtik. Ennek az anyagnak a nagy része az eltűnt, viszont 49. július-augusztusából az Aumi hadügyminisztersége alatti fogalmazványok, illetve a beérkező jelentések egy része megvan, ez viszont ott maradt a hadtörténelmi levéltárban, és ott maradtak azok az iktatatlan 49. június-júliusi-augusztusi iratok, amelyeket a különböző kormánybiztosok, hadsereg, parancsnokok Kossuth Lajoshoz intéztek. Ez volt tehát a kiindulási állapot, de hogy mint említettem, ugye a helyzet mindig fordulhat még rosszabbra. Miután az anyag átadása megtörtént, mint említettem, ugye nem következetesen, szintén az 50-es években a hadtörténeti levéltárban kitalálták, hogy az egészből csinálnak egy óriási nagy időrendi sorozatot. Most képzeljük el, ugye, hogy a hadműveleti iratanyagtól a szentannai hadfogadón át a szentesi kórházig minden dátum szerint be van egy helyre ömlesztve. Ugye a már említett iratanyagokon kívül, amikor beszéltem, testi nemzetőrség, a Bocskai csapat, aminek egyébként szintén az országos levéltárban lenne a helye, mert a Síje Gábor kormánybiztos iratanyagáról van szó, a Mezőhegyesi Ménes, Vécsei Károly haditörvényszéki iratmellékletei, a már említett Szentesi Kórház, az Erdélyi Császári Királyi Hadsereg iratanyaga, Bodor Ferenc székely ágyműtőnek az iratanyag, illetve a 22. honvédzászló iratanyaga, ezek mind-mind bekerültek egyetlen egy nagy, óriási időrendi sorozatba. Számításaim szerint kb. 25-30 különböző iratanyag található meg ilyen módon, kronológikus sorrendben. És még ezt is meg lehetett volna csinálni viszonylag jól, de ugye ez sem sikerült. Ugyanis előbb szétosztották az iratokat, és utána csináltak róluk cédulákat. Tehát ugye egy csomó esetben az eredeti iratmelléklet az elvált a kiadó szervtől. Mondjuk, hogyha egy honvéd zászlóajnak az egyik tisztje kapott két hét szabadságot, erről mellékelt ugye egy orvosi bizonyítványt, és kérte ennek a további két évtel való meghosszabbítását. Ezt ugye elküldte a hadügyminisztériumnak, a hadügyminisztérium leírt ebben az ügyben az országos főhadparancsnokságnak, ez négy különböző irat. Ha kellő távolságban voltak ezek ugye a ügyintézés tekintetében, akkor elképzelhető, hogy négy különböző dobozban található meg a négy különböző irat. És hát ugye voltak a gyűjtemények, vagy a gyűjteményes jellegű iratok, például a Feldunai Hadseregnek a parancskönyve, amely 49. április 28-án indul és július 7-ig tart, az július 7-énél található meg, ugyanennek a Feldunai Hadseregnek a hadműveleti naplója, amely március 22-én indul és július 4-én fejeződik be, az pedig március 22-nél található meg, hogy mindenki szabadon és kedvére keresgéljen. Ugye a dolognak a hát a mulatságosságát vagy a szomorúságát tovább érzékeltetendő, a Bocskai csapatnak az anyaga az 48. októberében indul és 49. augusztusáig tart. Tehát ha valaki ezt az egy alakulatot akarja csak kutatni, akkor gyakorlatilag három doboz kivételével a teljes 48-as anyagon végig kell mennie. Ha a német légiót, akkor 48. novemberétől 49. júniusáig kell ugyanilyen módon haladnia. Ugye a cédula katalógus minden iratról készítettek cédulát, olyan, mint a Országos Széchenyi Könyvtár leveles tár, csak kicsit nagyobb méretekben, négy fajta egységből áll, van egy időrendi, ez abszolút megbízhatatlan, majd így elmondom, hogy miért. Van egy tematikus, ez csonka, tehát ugye a különböző hát, témák azok vagy ott vannak, vagy nem ott vannak. Van egy szervezet és hivatal történeti, erre nagyjából ugyanez mondható el, illetve van egy számsorrendi, ez az egyetlen, ami jól használható, tehát mert ott ugye abban a számsorrendben vannak behozva a cédulák, ahol ezek valóban keletkeztek. Ugye a problémákat jelzik olyanok, mint hogy mindannyian tudjuk, hogy mondjuk, hogyha elkezdődik egy év, akkor a januárban még hajlamosak vagyunk az előző évi dátumot írni. Tehát mondjuk 2013-ból 2012-t. Hát ezzel már 48-ban sem voltak másképp a források. Tehát például a 22. honvéd zászlóhajtól, vagy a német légiótól rengeteg iratot találtunk 1848. januárjában, amikor ugye a szabadságharc még meg sem kezdődött. További problémát jelentett az, hogy akik végezték az anyagnak az átrendezését, azok ugye csak két dologhoz nem értettek, 48-ot meg levéltár ügyhöz, tehát abszolút alkalmasak voltak rá. És ugye a dátumokban, hogyha például az előző havi dátumot írta be valaki, ugye augusztus helyett július, akkor biztos, hogy júliushoz rakták be, még az eredeti Krikszárhívos jelzeten rajta is volt a 8-as, tehát mind az augusztusnak a jelzése. Vagy ugye a szeptember, október, november, decembernél, ott elinvolúció júliusnál, augusztusnál, szeptembernél vagy októbernél, tehát két hónap csúszással találhatjuk meg a vonatkozó iratokat. Az anyag tehát maga a katasztrófa, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Csináltam egy szúrópróba jellegű vizsgálatot, július 1 és 6-a között, nem fogom felolvasni az összes dolgot. Július 1-én még 11, másodikán 12, harmadikán 13, negyedikén 10, ötödikén 16, hatodikán pedig 14 különböző katonai szervezetnek az iratanyagából találhatók meg iratok. Ugye szintén illusztratív jellege, július 1-én olyan komolyabb dolgok nem történtek. Az első negyedik iratok esti nemzetőrség szolgálati iratai a belvárosi őrjáratról, az ötödik egy felülvizsgálati jegyzék a kolozsvári hadseregi főkórháznál a nyugdíjazandó egyénekről, a hatodik a Mezősi Pál munkácsi várparancsnok napi parancsa, a 9-10. Az országos főhadparancsnokságnál a csonkult vitézek ügyében két leírat, aztán a 11-től 15-től a Bocskai csapat különböző nyugtákkal, illetve újonc kimutatásokkal, a 17. az a Sebesőn vagy az országos főhadparancsnokságról, császárfürdőt használó honvédtisztekről, és így tovább, és így tovább, és utána jönnek mondjuk a hadműveleti anyagok. Na most ugye elmondtam minden rosszat mind a két levéltárról, remélem, hogy mindenki tökéletesen elégedett az előadással. Én magam nagyon. Ugye mi a teendő? Tehetnénk fel a kérdést Csernyiszkijel és Vladimir Iljicsel. Hát ugye itt valóban a digitalizálásban látok én egyfajta kiutat. A további iratátadás átvételt én a magam részéről, mint kutató, abszolút nem pártolnám. Megmondom, hogy miért. Egyrészt ugye, ha az országos levéltár átadja a hadtörténeti levéltárnak, aminek persze azért, mint hadtörténeti intézeti és múzeumi dolgozó nagyon örülnék, akkor ugye ez feloldódik ebben a borzasztó időrendi sorozatban. Ha viszont a hadtörténeti levéltár adja át az országos levéltárnak, akkor annak hát miután ezeknek az anyagoknak a jelentős részét lefilmezték, és én ezért nem járok az országos levéltárba, szeretném elmondani, hogy lassan már nincs eredeti írat, amit kézbe vehetnék, Tehát, hogyha ezt visszaadják, akkor ugye ez vagy bekerül a filmre, vagy nem kerül be a filmre. Tehát mondom, hogy minden maradjon ott, ahol van. Ha majd valóban a digitalizálás eléri azt a méretet, hogy újra helyre lehet állítani ezeket a megértelmi egységeket, akkor ugye néhány CD-vel vagy DVD-vel gyakorlatilag ez a dolog megoldható, és akkor a következő ilyen jellegű konferencián neked nem kell előadást tartani. Köszönöm szépen, hogy